Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, mai téma, amit választottam a számotokra, hogy az evangéliumból emlékedjünk, az nem más, mint az az eset, amikor az Úr Jézus a tengeren éjszaka a tanítványok felé haladt a vízen, és Péter süllyedni kezdett, mikor elindult Jézus felé, hát megvizsgáljuk, hogy miért süllyedt ezen a vízen amin egyébként lehetetlen járni emberileg. Tehát ezt az evangéliumi szakaszt választottam ki. Három evangélista jegyzi föl különböző formában, különböző változatban, tehát háromféle változatban közli az evangélium ezt a történetet. Ezek a változatok egymást kiegészítik. A legbővebb változat, amelyik a legtöbbet mond, az a Máté evangéliuma. A Máté evangéliuma írja le ezt az esetet, hogy Péter mondta Jézusnak, hogyha Uram, te vagy, akkor engedd, hogy feléd menjek a vízen. Hát ismerjük a történetet, a gyerektanításban a gyerekeknek el szoktuk mondani, szemléletesen le is van rajzolva egy képes Bibliába, tehát mindannyian ismerjük. Vannak egymástól eltérések a három beszámolóban, Máté, a Márk és a János evangéliumában, de ezek a egymást kiegészítik a mondani való tekintetében is. És mi ne az ellentmondásokat keressük az Isten igéjében, hanem azt, hogy vajon Isten mit akar azzal közölni, hogy három változatban adta meg, és van némi különbség a három beszámoló között, miközben úgy tűnik, hogy ugyanarról az eseményről van szó. Mire akar minket a Szentlélek tanítani ezekkel a kisebb vagy nagyobb eltérésekkel, mikor ugyanazt az evangéliumi történetet olvassuk? Azt gondolom, hogy ez a helyes hozzáállás. Mire akar az Isten tanítani minket e történet által? Figyeljük meg, hogy a Biblia hogyan magyarázza önmagát. Mert pontosan azért van háromféle változatban megadva, mert magyarázza önmagát ez a történet. És ezt a történetet mindannyian tudjuk aktualizálni a saját életünkre, saját élethelyzetünkre nézve. Így tudjuk megérteni Isten üzenetét. Tehát Máté, Márk és János evangéliuma írja le ezt az eseményt. Lukács evangéliuma hallgat ebben a tekintetben. János evangéliumának a leírása rövidebb, mintha egy kicsit el is térne a másik kettőtől. Például Jézus nem szállt be a bárkába, hanem ahogy Jézus odaért hozzájuk, úgy lass a partot is értek a bárkával. Nyilván erre most nem fogok kitérni, mert ez nem egy lényeges különbség. Úgyhogy szeretném most a bővebb változatot felolvasni Máté evangéliumából a 14. fejezet 22. versétől. És akinek van Bibliája, nyugodtan nyissa ki és olvassa velem együtt. Így olvasom Isten igéjét a Máté evangélium a 14. fejezetéből, a 22. verstől, a Károlyi fordítás szerint. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, vagy a csónakba, vagy a bárkába, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledék, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt vele. Az éjszaka a negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járva. És amikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, gyere. És Péter kiszállván a hajóból, járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült, és amikor kezdett merülni, kiáltotta, mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadta őt, és mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzám envén leborultak előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. Önmagában is megrendítő ez a történet, ha csak egy kicsit is magunk elé képzeljük ezt a jelenetet, hogy Jézus hogyan járt a tengeren, hogyan közeledett az éjszaka negyedik szakaszában a tanítványok felé, akik ellenszélben küszködtek, eveztek, és próbáltak Betsaida, Kafarnaum felé a túlsó partra átmenni. Az első kérdés, amit fölteszek, és amit érdemes megvizsgáljunk, az nem más, hogy mit jelent Károlyi fordítás szerint, hogy Jézus kényszerítette a tanítványait. Mi az, hogy kényszerítette? Hát Isten országában nincsen kényszer, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Jézus nem kényszerítette a tanítványait, természetesen nem helyes ez a fordítás. Tehát mire az, hogy kényszerítette, hogy Betsaida felé vagy Kapernaumba menjenek? Hát itt is van egy kis eltérés, hogy most akkor melyik város felé mentek, de lehet ezt úgy is érteni, Betsaida felé indultak és Kapernaumba mentek. Mert a két város nem fekszik annyira messze egymástól a genezáreti tó partján. Tehát ez nem egy lényeges különbség. Tehát Jézus, hogy kell érteni, hogy Jézus kényszerítette a tanítványait? Más fordításokat is megnéztem. Érdemes más biblia fordítással is egybevetni. Azt írja az egyik biblia fordítás, hogy Jézus megparancsolta a tanítványainak. A másik fordítás szerint nyomatékosan felszólította őket, hogy evezzenek át Betsaidába vagy Kafarnaumba. De miért parancsolta meg ilyen nyomatékosan, ilyen határozottan, miért lépett fel Jézus, hogy ő nélküle a tanítványok azonnal induljanak, szálljanak be a bárkába és evezzenek át a túlsó partra? Mi lehetett a háttere ennek? Hát erre a választ egyedül János evangéliuma adja meg. Amelyik a legrövidebb változat, és amelyikre azt gondolnánk, hogy hát ez most hogy is illik oda, annak az előzményein találjuk meg. Mi volt az előzménye annak, hogy Jézus ilyen határozottan lépett föl, hogy megparancsolta a tanítványainak, hogy evezzenek át a túlsó partra? Hát az előzmény nem volt más, mint az 5000 embernek a megvendégelése 5 kenyérrel és 2 hallal. És miután Jézus megtette ezt a csodát, miután a csoda megtörtént, akkor a nép elhatározta, hogy Jézus királlyá teszi. És ez nagyon is tetszett a tanítványoknak. Ők is szerették volna, hogy Jézus király legyen. Hogy lerázzák a római iglát magukról. És hogy Izrael nagy hatalommá váljon, és a messiás országa megvalósuljon. Jézus ezért parancsolta meg. Nézzük meg, hogy János evangélium ezt hogy írja. A 6. fejezet 14. versétől. Így olvasom a János evangélium a 6. fejezet 14. 15. versét. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonult egy magányos helyre. A 14. verset azt kihagytam. Az emberek azért látva a jelet, amelyet Jézus tett, mondták. Bizonnyal ez a ma proféta, aki eljövendő vala a világra. Jézus azért, amit észrevette, hogy jönni akarnak, hogy őt elragadják, és királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Tehát az előzmény az nem volt más, mint az, hogy azt szerették volna, hogy Jézus király legyen, királyként uralkodjon, és ebben a tanítványok is egyetértettek. Tehát így egészítik ki egymást az evangéliumok, így érthetjük meg a hátterét az eseményeknek. A Jézus élete című könyv is ír erről az eseményről, ott olvashatunk, hogy Jézus nem azért jött el először, hogy királyként uralkodjon, hanem azért, hogy áldozatul adja önmagát a világ bűneiért. Jézusnak ebben a helyzetben határozottan kellett fellépni. Azért, hogy egyedül a mennyei atya akarata szerint cselekedjen. És semmiben sem térjen el a megváltási tervtől. Tudta jól, hogy ezzel csalódást okoz a tanítványaiban. Tulajdonképpen vizsgáljuk csak meg ez a második kérdés, mert még csak mindig csak a bevezetőnél tartottunk. Mi okozta a tanítványok csalódottságát? Hát ők azt szerették volna, hogy Jézus király legyen. Ha a vezetők is elfogadják, és Jézus királyként uralkodik, mert akkor nekik is megfelelő pozíciók jutnak természetesen Isten országában, amely már akkor ott megvalósult volna a Földön. De mi okozta a csalódásukat? Kedves testvéreim, a tanítványok a saját hiú reményeikben és ábrányaikban csalódtak. Abban csalódtak, amit az akkori kor vallási vezetői tanítottak, és amelyeket ők magukévá tettek. Ők azt gondolták, hogy... De az eltért Isten akaratától. És mivel nem az valósult meg, amire ők számítottak, ezért csalódtak. Az írás, az Isten igéje, a proféták sohasem beszéltek a messiásról ilyen formában. A vallási vezetők összekapcsolták Jézus első és Jézus második eljövetelére vonatkozó proféciákat. Pontosítok, a messiás első és a messiás második eljövetelére vonatkozó jövendőléseket. A második eljövetel az a dicsőséges királyként való érkezést írja le, hogy milyen lesz, amikor Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat, amikor uralkodni fog, amikor megvalósul az Isten országa. De figyelmen kívül hagyták azokat az írásokat, azokat a jövendőléseket, amelyek Jézus a messiásnak a szenvedéséről és áldozati haláláról szóltak. Például az Ézsaiás 53. fejezetét. Az Úr szenvedő szolgájáról, hogy az Úr rávetette mindannyiunk bűnét. Vagy a 22. Zsoltárt, hogy a mi bűneinkét szúrták át, a mi vétkeinkét törték össze. Vagy a 69. Zsoltárt, hogy a gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem. Vártam vala részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Ezek mind Krisztusról, a messiásnak a szenvedéséről, kínszenvedéséről szóltak. És ha Jézus élete című könyvet megnézzük, még keresztelő János sem értette pontosan, hogy az első és a második eljövetel között különbség van. Csak annyit tudott megérteni, amit a Szentlélek neki kinyilvánított. És Jézusnak meg kellett erősíteni őt, amikor a börtönben volt. Éppen ezért. Tehát ezeket a jövendőléseket, Jézus első eljövetelére vonatkozó jövendőléseket, hogy Krisztus áldozatul kell adja önmagát, figyelmen kívül hagyták. Hát de bocsánat, nem csak ezt, az egész áldozati rendszert figyelmen kívül hagyták. Az egész áldozati rendszer arra épült, hogy a bárányt megölték a bűnök miatt, és az a bárány Krisztust jelképezte, és áldozatul bemutatták. De hadd kérdezzem meg, mit ért volna az, hogy Jézus megszabadítja őket az elnyomó római hatalomtól, de a szívükben mindnyájan továbbra is a bűnnek hódolnak? Mit ért volna? Végül le kellett volna aratniuk mindenkinek a bűn zsoldját, a halált. A bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban. Hogyan kaphatnák meg, és mi hogyan kaphattuk volna meg, vagy hogyan kaphatnánk meg, hogyan részesedhetnénk az Isten kegyelmi ajándékában Jézus Krisztusban, ha Jézus nem adná oda áldozatul önmagát, értünk? Tehát Jézus nem azért jött el, hogy fél munkát végezzen, hanem azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa, és azokat, akik benne hisznek, és neki engednek, alárendelik magukat, az akaratukat Krisztusnak, azokat a bűntől és az örök haláltól megszabadítsa, és nekik örök életet adjon. Testvéreim, ezért mi is vizsgáljuk meg magunkat, hogy amikor valamiben csalódunk, akkor nem a saját elgondolásainkban csalódunk-e inkább? Ne felejtsük el, hogy Isten csalódásokon át, csalódásokon keresztül vezeti az ő népét, hogy meg tudjon tisztítani minket. Ezeknek az ábrándoknak, elképzeléseknek kártyavárként kell összeomolnia az életünkben. Azért, hogy egyedül Isten akarata valósuljon meg. Mert mi ragaszkodunk a saját elképzelésünkhöz, a saját akaratunkhoz. Akár a gyülekezetre nézve, akár a házasságunkra nézve, akár gyerekünk, minden, nekünk van saját elképzelésünk, akaratunk, nagyon határozott, mi ahhoz ragaszkodunk. De az vajon mennyire egyezik Isten akaratával? Ja igen, és hogyha ennek kártyavárként kell összeomolni, az mi elvárásainknak, aminek következtében mi csalódni fogunk, akkor ez testvéreim fájdalommal fog járni. Fájdalommal. És ez a fájdalom, hogyha mi ebben a fájdalomban Krisztussal maradunk, ez a fájdalom Krisztushoz oda fog vezetni. Még mélyebben. Összekapcsol vele, és megtisztítja a szívünket. Harmadik lépés. A tanítványok beszálltak a csónakba, és elindultak. Jézus elbocsátotta a tömeget, le kellett csitítani a kedélyeket, mindenkit hazaküldött. De a lényeg az, hogy Jézus ezután felment a hegyre, és imádkozott. Besötétedett, Jézus fölment a hegyre, és imádkozott. Ez a harmadik lépés. A tanítványok elindultak a bárkával, ahogy evezzenek át a túlsó partra, viharba kerültek, ellenszélbe kerültek, ráadásul sötétség lett a Genezáret taván, vagy a Tibériás tengeren, mind a kétféleképpen hívják. Jézus pedig fönt a hegyen imádkozott. A Máté 14-ből még egyszer a 23.-24. verset így olvasom. És amint elbocsátotta a sokasságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledék, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembefújt vala. Kedves testvéreim, vajon az Úr Jézus tudta-e, hogy mi történik a tanítványokkal? Mi történik a tanítványokkal a genezáreti tavon? Kedves testvéreim, csak az ellenszélben evező tanítványoknak tűnt úgy, hogy az Úr Jézus elhagyta őket. Amiért Jézus fizikailag nem volt velük, azért velük volt, mert fönt volt a hegyen és imádkozott. Közben járt értük, meg vagyok győződve, hogy a tanítványoknak a lelkét ismerte. Jól tudta, hogy csalódást kell nekik okozniuk, amikor nem fogadta el, hogy őt királlyá válasszák. Jól tudta, hogy most zúgolódnak a tanítványok, hogy most csalódottak, hogy Jézus elszalasztotta a lehetőséget. Most itt volt a tömeg, királlyá kiálthatták volna ki, és most csalódtak. És amikor csalódunk, elszakadunk az Istentől, elválaszt minket a csalódás Istentől. A tanítványok is ilyen állapotban voltak. De engedelmeskedtek, ha szomorúan is, de engedelmeskedtek Krisztus parancsának, és elindultak, és viharba kerültek. És csak ők gondolták úgy, hogy Krisztus elhagyta őket. Csak mi gondoljuk úgy, hogy amikor az életünk viharba kerül, vagy a házasságunk, vagy az egészségünk, vagy a megélhetésünk viharba kerül, akkor az Isten elhagyott, pedig nem. Krisztus közben jár értünk. Van szólunk az Atyánál. Jézus Krisztus az igaz. Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Egészen biztos vagyok benne, hogy a mennyei Atyával beszélgetett a tanítványairól is. És tőle kaphatta az ötletet, hogy induljon feléjük, és erősítse meg őket, fizikailag is. Hadd kérdezem meg, Jézus meg tudta volna tartani őket úgy a hegyen, hogy ő ott imádkozik, és a tanítványok lenne a tengeren, küszködnek a habokkal, meg tudta volna szabadítani? Hát, hogyha a százados szolgáját meggyógyította úgy, hogy oda sem ment. Be sem lépett a házába a századosnak. Uram, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. Vagy meggyógyul az én szolgám. Meggyógyult? Igen. Még abban az órában meggyógyult a szolga. Visszatért a százados, és látta, hogy meggyógyult. Tényleg. De nem kell fizikailag Jézus ott legyen ahhoz, hogy tudjon gyógyítani, vagy vigyázni rá. Tehát itt erről van szó, csak a tanítványok gondolták úgy, hogy magukra maradtak. A csalódottságukban. És ráadásul még ellenszél fúj. Nem elég, hogy Jézus nem fogadta el, hogy király legyen, hanem itt most nélküle vannak, csalódottak, és még ellenszél is fúj. Mikor jönnek a bajok, akkor csőstől jönnek. Nem így van? Fontos tanítás van abban, hogy amíg a tanítványok Krisztus parancsának engedelmeskedve viharba kerültek a tengeren, addig Krisztus fenn a hegyen imádkozott. Biztos vagyok benne, hogy a tanítványokért is imádkozott, és közben járt értük. És az Atyától vette el azt az ötletet, hogy induljon el feléjük a viharzó tengeren. Mert Jézusban nem volt föltűnési vágy. se semmilyen más bűn. Ő nem azért ment a tengeren feléjük, hogy megmutassa, hogy ő kicsoda, hanem azért, hogy a tanítványokat megerősítse. A tanítványok hitét megerősítse. Mert tudta, hogy milyen lelkiállapotban vannak. Tudta, hogy erre szükségük van. Azért ment feléjük a vízen, hogy jelezze nekik, hogy ő velük van, és másodszor is ura a tenger vizének és a viharnak. Korábban már Jézus lecsendesítette a viharzó tengert, amikor ott volt a bárkában, és ott aludt. Elfáradt az egész napi gyógyítás és munka közben, és ott aludt a bárkában, és a vihar csapott a tengerre, és már majdnem elmerültek. Nagyon szépen írja le Jézus az élete című könyv ezt a részt, majd mindjárt a végén fogok ebből majd idézni. Csak a tanítványok gondolták azt, hogy ott el fognak veszni. Jézus nem. És amikor Jézus fölállt, és parancsolt a szélnek, és a viharnak, és a tengernek, nagy csendesség lett. Ez volt az előzmény. Ezt már a tanítványok átélték korábban. Nézzük csak meg, hogy ez a történet korábban van az evangéliumokban. És Jézus megmutatta, hogy másodszor is, és mindenkor Úr és Király a viharzó tenger fölött, és az érzelmeink fölött, és a szenvedélyeink fölött, és minden fölött ő Úr és Király. Ő megmutatta tanítványoknak. Ne féljetek, bízzatok, én vagyok. Mondta nekik. Ők pedig megrémültek. A látványtól megrémültek, mikor látták Jézus közeledni. Azt hitték, hogy kísértett, de Jézus szava megvigasztalta őket, bátorította őket. Bízzatok, ne féljetek, én vagyok. Ezt Márk evangéliuma is írja, nem csak Máté. Tehát amikor úgy érezzük, hogy az életünk nehéz körülmények közé kerül, ne felejtsük el, hogy mi Krisztusba vetett hittel, Krisztus parancsának engedelmeskedve keresztelkedtünk meg. És biztosak lehetünk abban, hogy Krisztus az erősebb szövetséges. Nem fog magunkra hagyni. Sohasem. Csalódásaink voltak, vannak, és lesznek addig, amíg a saját elképzeléseinkhez ragaszkodunk. Amíg a saját vágyainkhoz ragaszkodunk. Ahelyett, hogy egyedül az Isten országát és az ő igazságát keresnénk. Amikor viszont viharba kerül az életünk, Isten őriz netán a házasságunk, vagy az egészségünk, esetleg a megélhetésünk, akkor jusson eszünkbe, hogy van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus az igaz, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért, írja János apostol. Krisztus fönn a hegyen imádkozott a tanítványaiért. Egy pillanatig nem hagyta magukra őket. Azt írja az evangélium, hogy a tanítványoknak a szíve megkeményedett. Ezt most nem olvasom. A három változat közül az egyikben benne van. A tanítványoknak a szíve keményedett, mivel nem fogták fel, hogy mi történt az 5000 ember megvendégelése esetén a csodatételnél. Hányszor van úgy, hogy Isten hatalmasan cselekszik a mi életünkbe, belenyúl, csodákat tesz. Mi olyan természetesnek vesszük. És akkor jön egy kis csalódás, vagy nagyobb, de nem az Istenbe csalódunk, hanem a saját elképzeléseinkbe. És akkor utána azt sem akarjuk tudomásul venni, hogy az Isten mit tett értünk. Azt is elfelejtjük. Nem ilyenek vagyunk, testvéreim? Jól tudta Jézus, hogy a tanítványoknak a szíve megkeményedett, csalódtak, mert nem fogadta el, hogy királyuk legyen. Csalódtak a saját magukban kialakított Krisztus képben, ami nem volt azonos azzal a Krisztussal, aki ott állt előttük. Ilyenek a szerelmesek is, gyakran. Nem magát azt szeretik, akiben ők szerelmesek lettek, hanem a róluk kialakult képet. És amikor megismerik a valóságot, akkor megdöbbennek. Milyen jó lenne, hogyha a szerelmesek is és mindenki Krisztussal járna, mert akkor Krisztus jellemvonásait magukra öltve egyre kívánatosabbak lennének egymás számára. Egyre jobban szeretnék egymást. Ezért azok a házasok, akik Krisztussal járnak, Istennel akarnak járni, bármilyen bűnösök legyenek, de Istennel akarnak járni, azoknak van esélyük arra, hogy boldogok legyenek ezen a földön. De aki nem akar Istennel járni, az mindig lennebb is lennebb fog süllyedni. Tehát Jézus tudta, hogy a tanítványok milyen állapotban vannak a viharzó tengeren. Félelmek, kétségek gyötörték őket. Ráadásul sötét volt, éjszaka volt. Nekünk fogalmunk sincs, mit jelent éjszaka egy bárkában, viharzó tengeren hánykolódni. Megmondom őszintén, soha nem voltam ilyen helyzetben, nem is vágyakozom rá, hogy ilyen helyzetben legyek. Jézus viszont pontosan tudta, hogy a tanítványai mit élnek át. Miért? Mert szerette őket, és az evangélium azt írja, mindvégig szerette őket. Jézus tudta, hogy mi van a tanítványaival. Ezért ment feléjük a vízen, hogy őket hitükben megerősítse. Krisztus velünk is ott van életünkben és problémáinkban, azoknak a viharzó tengerén. És a tanítványait nem hagyta el, minket sem hagy el. Ha a tanítványait mindvégig szerette, akkor minket is mindvégig szeret. Mert mi is az ő tanítványai vagyunk. Ha Krisztus akkor közben járt a hegyen értük, és imádkozott, akkor most is közben jár értünk, és imádkozik. És elküldi szent lelkét, és angyalait, és oltalmazni fognak bennünket. Minden veszélytől. Negyedik lépés. Ekkor Péter így szólt, Uram, ha te vagy, akkor engedd, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vízen. Jézus mondta, gyere! És az evangélium azt írja, hogy Péter kiszállt a csónakból, és a vízen elindult, hogy Jézushoz menjen. Ugye elképzelni sem tudjuk. Tényleg azt írja az evangélium, hogy kiszállt a csónakból a víz tetejére, és elindult, hogy Jézushoz menjen. Hát ez a Péter ebben az esetben számomra nagyon-nagyon érdekes, és furcsa tanítvány, megmondom őszintén, mert én legfeljebb azt kértem volna az Úr Jézustól, Uram, ha te vagy, légy olyan kedves, és stabilizáld alattam ezt a csónakot, mert mindjárt elmerülünk. Nem, hogy még kilépjek a vízre, és elinduljak felé. Hogy kilépjek a sötétben a viharzó tengerre. Viszont meg kell jegyeznünk azt, hogy lenyűgöző látvány lehetett az, amint Jézus a viharzó tavon éjszaka feléjük közeledik. És biztatólag szólt hozzájuk, hogy én vagyok, ne féljetek. Ezt Márk és János evangéliuma is leírja. A tanítványok a látványtól megrémültek, de Jézus szavai megnyugtatták őket. Jézusnak a szavaiban olyan hatalom van, hogy a rémült Péterből lehetetlenre vállalkozó tanítvány lett. Krisztusnak a szavában olyan hatalom van, hogy a megrémült tanítványból lehetetlenre vállalkozó tanítvány lett. Kilépett a tengerre. Ha mi is így innánk Krisztus szavait, ahogyan az életükért küzdő tanítványok kapaszkodtak Jézus szavaiba, mert tulajdonképpen az életükért küzdöttek ott. Nem csak ilyen kis ellenszél fújt. Az életükért küzdöttek úgy, és nem először, akkor már másodszor az evangélium szerint. Ők, ahogy kapaszkodtak Jézus szavaiba, hogy ne féljetek, én vagyok. Ha mi így tudnánk inni Jézus szavait, és így tudnánk az ő szavaiba kapaszkodni, nekünk is életünk lenne. Ebben biztos vagyok. És vállalkoznánk arra, ami emberileg lehetetlen. Mondok kettő példát, sokat lehetne. Mi az, ami emberileg lehetetlen? A bűneikben és a világi elfoglaltságaikban élő emberek számára hirdetni az evangéliumot, megnyerni őket Krisztus számára, beszélni nekik a Jézus második eljöveteléről, hogy ők is megszentelődjenek és készen álljanak Jézus második eljövetelére. Emberileg lehetetlen. De mondok egyszerűbbet tenni, és ez minket jobban érint, minden pillanatban meghalni önmagunk számára. Minden pillanatban meghalni önmagunk számára. Hogy felismerjük, hogy mi az Isten akarata egy adott helyzetben. Testvéreim, én csak tanulom ezt. Még nagyon-nagyon kisiskolás vagy óvodás szinten vagyok. Mit jelent az, hogy meghalni önmagunk számára? Hogy az Isten éljen bennünk. Ennélkül nincs kereszténység. A többi csak elmélet. Akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé, írja Pál apostol. De Istennek és az Úr Jézusnak minden lehetséges. Az is, hogy Péter a vízen elinduljon Jézus felé. És miért kezdett el testvéreim Péter süllyedni? Ez az ötödik kérdés. Miért kezdett el Péter süllyedni? Nagyon egyszerű a válasz. Azért, mert levette a tekintetét Jézus Krisztusról. És körülnézett. Hadd kérdezzem meg, mit jelent a gyakorlatban, hogy mi levesszük a tekintetünket Jézus Krisztusról? Mert úgy kellene a mindennapi elfoglaltságainkat végeznünk, a munkánkat, a beszélgetéseinket, mindent, hogy Krisztusról közben nem veszük le a tekintetünket. Hogy lehet ez? Hogy közben fölfohászkodunk, hogy közben Uram, azért benned bízom, hogy azért én benned bízom ebben a helyzetben, és légy velem. Mit jelent az, hogy semmilyen körülmények között nem veszem le a tekintetemet Jézus Krisztusról? Mert amint levettem a tekintetemet Krisztusról, elengedtem a kezét, abban a pillanatban süllyedni fogok. Péter hiába nézett a tengerre, a hullámokra, a mélységre, süllyedni kezdett. Hiába nézett volna hátra a tanítványaira, bárkire közülünk, süllyedni kezdett volna. Hiába nézett volna a bárkára, amely az egész ingadozott, a bárkát is Krisztus tartotta meg, tanítványokat is, az egyházat is Krisztus tartja meg, amelyeket most esetleg a bárka jelképezhet. Önmagában az egyház szervezet senkit nem fog megtartani az üdvösségre. Krisztus tart meg minket. Péter, amint levette a tekintetét Krisztusról, süllyedni kezdett. Krisztus szemlélni, Krisztusba bízni, imában, lelkületben Krisztussal egyesülni. Ezt jelenteni a keresztény élet. És jó gyümölcsöket hozni természetesen. Krisztus parancsának engedve indultak el Kapernaum felé. Krisztus szavai adtak nekik hitet a tengeren. Péter Krisztus szavára merte kérni, hogy ő is feléje induljon a vízen. Testvéreim, ne vegyük le tekintetünket Jézus Krisztusról, és az ő igéjével telítsük a mi szívünket, mert egyedül ez adatott nekünk, hogy az életünk viharzó tengerén biztosan célba érkezhessünk. És hogyha az életünk, munkánk, közösségünk, hitünk, Isten őriz a családunk, vagy házasságunk, vagy egészségünk veszélybe került, gondolkodjunk el arról, hogy mikor vettük le a tekintetünket Krisztusról. És még fontosabb, hogy miért vettük le a tekintetünket Krisztusról. Miért? Az egyetlen megmentőnkről. És helyette miket szemlélünk? Mivel töltjük a drága időnket, azon kívül, hogy megkeressük a mindennapi kenyeret? Például. Sőt, melyik az a csalódás, amit saját magunknak köszönhetünk, és aminek következtében keményedett a szívünk? Ne feledjük el, hogy van Gileádban balzsam, minden lelki gyengeségre és erőtelenségre. Krisztus azt kéri tőlünk, hogy bízzunk benne, és tanuljuk meg tőle, hogy amiképpen ő mindenben egy az atyával, és alárendelte magát az atya akaratának, úgy mi is tanuljuk meg alárendelni az akaratunkat Krisztusnak. Aki hisz és enged, annak örök élete van. Aki nem hisz, az elkárhozik. Hogyha megtanuljuk alárendelni akaratunkat Jézusnak, akkor leszünk igazán szabadok és boldogok. Ő vele, ő általa és ő benne. A viharzó tenger lecsendesítését megtaláljuk a Jézus élete című könyvben. Nem olyan rég olvastam, tehát az előbbi történetet, amikor Jézus a bárkába velük volt, ebből szeretnék nektek felolvasni a Hallgass és Némulj el című fejezetből néhány gondolatot. Annyira lefoglalta a tanítványokat a menekülésért vívott küzdelem, hogy el is felejtették, Jézus a fedélzeten van. Most, midőn látták, hogy munkájuk hiába való, és csak a halál vár rájuk, eszükbe jutott, kinek a parancsára indultak el a túlsó partra. Jézusban volt egyedüli reménységük. Erőtlenségükben, kétségbeesésükben kiáltottak, Mester, Mester! Kétség és rettegés hálozta be őket, elfeledkezett róluk Jézus, kivonatosan olvasom. Második. Ismét kiáltanak, de nem jön válasz, csak a haragos szél süvölt. Harmadik. Ámulattal, vegyes kétségbeeséssel kiáltanak föl. Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Negyedik. Kiáltásuk felébreszti Jézust. A villám fényében mennyei békét fedeznek föl arcán. Tekintete elárulja, nem önmagával törődik, gyöngéden szereti őket. Szívből felé fordulnak és kiáltják. Uram, ments meg minket, mert elveszünk. Hányszor kiáltottak Jézushoz? Mi egyszer kérünk valamit az Istentől, és aztán abba hagyjuk. Rendszerint, esetleg még egyszer. Ők hányszor kiáltottak az életükért Jézushoz? De nem vált a színű, hogy legalább négyszer. Az evangéliumokból egybevetve. Négyszer kiáltottak. Nem azért, mert most annyiszor kell kiáltani, nekünk van szükségünk erre, testvéreim. Hogy ennyire megalázzuk magunkat Isten színe előtt, és mindenképpen a kezébe tegyük az életünket. Soha senki nem ejtette ki ezt úgy, hogy ne talált volna meghallgatásra. Testvéreim, ezek ihletett szavak. Soha senki nem ejtette ki azt, hogy Uram, ments meg minket, mert elveszünk, hogy ne talált volna meghallgatásra. Miközben a tanítványok végső erőfeszítéssel megragadják evezőiket, Jézus felkel. Ott áll tanítványai körében, miközben a vihar tombol. A hullámok átcsapnak fölöttük, s villám világítja meg arcát. Felemeli kezét, amit oly gyakran tett, midőn irgalmasságot cselekedett, és így szól a haragos tengerhez. Hallgass, némulj el. A vihar megszűnt. A hullámhegyek alaesnek, elcsendesednek. A felhők eltakarodnak, előtűnnek a csillagok. A hajó nyugodt tengeren pihen. Ekkor Jézus tanítványaihoz fordul, és szomorúan kérdezi, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? A tanítványok elámultak, és olvasom tovább kivonatosan. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger neki engedelmeskednek. Kihagyok akkor itt egy részt. Ahogy Jézus hittel pihent atya gondviselésében, úgy kell nekünk megpihennünk, megváltunk gondoskodásában. Ha a tanítványok bíztak volna benne, békében maradtak volna. A veszedelemben tanúsított félelmük megmutatta hitetlenségüket. Abbeli erőfeszítésükben, hogy megmeneküljenek, megfeledkeztek Jézusról. És csak akkor fordultak hozzá, aki segíthet rajtuk, amikor magukban már nem bízhattak. Milyen gyakran szerzünk a tanítványokhoz hasonló tapasztalatot. Amikor a kísértés vihara eljön, rettentő villámok cikáznak, a hullámok átcsapnak rajtunk. Mi egyedül küszködünk a viharra, mert elfelejtjük, hogy valaki segíthet. Saját erőnkben bízunk, míg reményünk porvadul, és már-már elveszünk. Legyünk száraz földön vagy vízen, ha megváltunk, szívünkben él, nem kell félnünk. Élő hitünk az üdvözítőben lecsendesíti az élet tengerét. És ő olyan módon szabadít meg a vésztől, ahogy azt a legjobbnak ítéli. Na ezt még egyszer figyeljük meg, ezt a mondatot. Olyan kifejezések és olyan mondatok vannak ebben a könyvben, hogy önmagában is egy napig gondolkodhatnánk rajta. Élő hitünk az üdvözítőben lecsendesíti az élet tengerét. És olyan módon szabadít meg a vésztől, ahogyan azt a legjobbnak ítéli. Nem úgy, ahogy mi gondoljuk, ahogy mi kérjük, ahogy ő a legjobbnak látja. A bűn tönkre tette békességünket, nem nézzük testvérek, mert ez minket is érint, főleg engem, de gondolom, hogy titeket is. Míg az ént meg nem fékezzük, nem lelünk nyugalmat. A szív parancsoló szenvedélyeit nem irányíthatja emberi erő. Épp oly tehetetlenek vagyunk, mint a tanítványok a dühöngő vihar lecsendesítésére. Bármi vad is a vihar, aki Jézushoz kiált, Uram, ments meg minket, az megszabadul. Kegyelme megbékíti a lelket Istennel, lecsendesíti az emberi szenvedélyek küzdelmét, szeretetében megpihen a szív. Megigazolván hit által békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Még egyszer, a bűn tönkretette békességünket, míg az ént meg nem fékezzük, nem lelünk nyugalmat. A szív parancsoló szenvedélyeit nem irányíthatja emberi elő. Itt épp oly tehetetlenek vagyunk, mint a tanítványok a vihar lecsendesítésében. De Jézus meg tudja fékezni a bennünk levő vihart is. Reménykedem, kedves testvéreim, hogy most, ahogyan olvastunk az Úr Jézusról az evangéliumokból, szemlélhettük őt és megragadhattuk az ő szavait, mi is e szemlélés által erősödhettünk egy kicsit a hitben. Tegyük ezt odahaza is. Nyissuk ki az evangéliumokat, nyissuk ki a Jézus életét, vagy a Krisztushoz vezető lépéseket, vagy a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvet. Szemléljük a mi megváltónkat. Máté evangéliuma szerint, amikor Jézus és Péter belépett a hajóba, és itt az a lényeg, hogy Jézus belépett, akkor a csónakban, amikor belépett, akkor a szél elállt. És azt kiáltották, bizony Isten fia vagy. Ha engedjük, hogy Krisztus belépjen az életünkbe, a szívünkben csend, békesség, nyugalom lesz. Hogyha mi is minden nap beengedjük Krisztust az életünkbe, úgy igazán a főhelyre, úgy, hogy az önző énünknek meghalunk, és az emberek szolgálatában Krisztus igáját magunkra vesszük, akkor a mi életünk vihara is lecsendesedik, és Krisztus békességet és életet fog adni. Semmiben sem fogunk hiány szenvedni. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.